Lélekben is elcsendesedve könyörögjünk imádságban. Szent Háromság örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy az elmúlt és egymástól jobbára távol töltött hónapok után újra együtt lehetünk munkatársi közösségünkben, ha csak részlegesen is. Hálát adunk azért, hogy megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket tennivalókkal, feladatokkal, ugyanakkor a pihenés lehetőségével, ugyanakkor azzal a kegyelmi idővel, amit imádkozásra fordíthattunk az elmúlt időszakban, könyörgésre, háladásra, közbenjárásra, nem csak önmagunkért, hanem másokért, és talán sokkal többekért is tudtunk imádkozni, mint a járvány előtti időszakban, a hétköznapi rohanások során. Köszönjük, hogy sokan kereshettek téged az elmúlt időszakban. Könyörgünk, akik hozzád fordultak, azokat vezesd egyre közelebb önmagodhoz, saját magukhoz, az élet útjához, a mennyországhoz, és könyörülj azokon, akik ebben az időszakban is inkább eltávolodtak, elfordultak tőled, hiszen mindannyian a te irgalmadra vagyunk rászorulva. Hálát adunk Anya Szent Egyházunkért, gyülekezeteinkért, hogyan sok minden történhetett ebben az időszakban is, egymás felé fordulás, segítségnyújtás, összefogás, bátorítás, támogatás, lelki közösségek erősítése, erősbödése. Hálát adunk mindezért neked, és arra kérünk előre tekintve, hogy amikor visszazökken az élet a korábbi kerékvágásban, akkor azt mégis más lelkülettel hadd tegyük, és hadd tegyék sokan. Hogy fontosabbak legyenek azok, amikre eddig kevés időt fordítottunk, pedig igazán értékesek. Hogy egyre inkább téged keressünk, mi is és minél többen. Könyörgünk azokért, akik most nem lehetnek itt velünk, még ezen az áhítaton távol vannak, hivatali munkatársainkért, családjaikért. Tudjuk, hogy lélekben ők is itt vannak most velünk, és ezt a lelki közösséget szeretnénk nem csak ezekben a fél órákban átélni, hanem munkaidőnkben és azon túl is ezzel a hivatali közösséggel is. Arra kérünk, hogy szentelkeddel légy most is közöttünk, Urunk, és áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, a Máté írása szerinti evangélium 12. részéből olvasom Isten igét a 43., 44. és 45. versből. Jézus szavait olvasjuk. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, megnyugvás keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 lelket, önmagánál gonoszabbakat, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt időszak során és azóta is azt mondhatjuk, hogy szinte végtelen mennyiségű kérdés fogalmazódott meg az emberekben, körülöttünk is, talán magunkban is, egyházi közösségekben is, amelyekre vagy találtak, vagy nem találtak még választ, és talán van is egy csomó közülük, amire nem is fogunk, és nem is fognak majd választ találni. Eközben a nagy kérdés áradatban, a keresgélés közepette, amikor tényleg annyiféle véleményt lehetett olvasni, hallani, én nagyon örültem annak, hogy mi megmaradhattunk az ige olvasása mellett, és nem kellett felhagynunk azzal, hogy az igéből elénk tárló kérdéseknek a megértését és az azokra adható válaszokat kereshessük. Azt hiszem, hogy most ebben az időszakban különösen is úgy működött, olyan hatással volt, lehetett ránk Isten igéje, mint az a bizonyos tőkes súly, amely a hajót egyenesben, tehát függőlegesen tartja, a hullámzás közepette is, a viharok közepette is, a szélrohamok közepette is, mert nagyon sok minden volt a felszínen, és a mélyben bennünket mégis megtartott, egyenesben tartott, kormányzott, irányított, és vezetett, sőt vitt Istennek az igéje. És ezt a példázatát is Jézusnak így értem, hogy segít bennünket megmaradni a lényeges dolgoknál, amikor például az önismeretre tanít minket. Divatos lett az önismeret az utóbbi években. Nagyon sokan hirdetik és ajánlják a szolgáltatásaikat, hogy segítenek az embereknek megismerniük önmagukat, számba venni aztán rendszerre a tulajdonságaikat, sőt még azt is ajánlják, hogy hát úgy csiszolgatnak az emberem, korrigálnak, segítenek javítani, hogy az önismeretből valami jobb jöjjön ki aztán, mint ahogyan korábban éltek. Én úgy érzékelem, hogy ezeknek leginkább az a céljuk, hogy hát összefoglalva, hogy az ember jobban eladhassa magát a munkaerő piacon, vagy az emberéleteknek a piacán, hogy jobb színben tudja feltüntetni magát, hogy kellemesebb legyen, hát hogy eladhatóbb legyen. És mindig, amikor ilyenekről hallok is, hogy valaki elkezdett járni ilyenre, vagy utána néz, vagy olvasgat, vagy foglalkozik saját magát, dolgozik önmagán, ahogy szokták mondani, akkor az jut eszembe, és ez a példázat megint eszembe jutatta, hogy hát szép-szép ez az erőködés, de végül is a felszínen maradnak mindig, akik ilyen módon foglalkoznak az önismerettel, hiszen persze, hogy az embernek vannak rossz tulajdonságai, persze, azokat megpróbálja hát valahogy javítani, vagy elnyomni magában, vagy visszafogni, amikor közösségbe megy például, de ettől még a lényeg nem változik, hiszen ezek az önismereti kurzusok, trendek, ezek éppen hogy nagy ívben, és messzire elkerülik azt, amiről Jézus beszél többek között ebben a példázatban is. Valahogy úgy van vele az ember, hogy a rosszat, vagy az ellenséget, azt mindig kívül keresi magán, önmagán kívül. És ha szabad egy picit visszacsatolni a járványra, én valahogy úgy éreztem, hogy ez a vírus fenyegetettség, ez pontosan ezt mutatta meg, hogy az emberek nagy része valahogy így képzeli a bajt, a veszedelmet, ami kárt okoz, hogy az egyszer csak előjön valahonnan távolról, messziről, mélységből, olyan értem, hogy azt se tudtuk, hogy honnan indul, és kívülről rohamozza meg az emberi közösséget, az embert magát, félelemben tartja, vagy aggodalmaskodásba taszítja, láthatatlan is ráadásul, és az emberek nagy többsége az így van a rosszal, a gonosszal, a bűnnel, ahogyan a Biblia nevezi, hogy az valami kívülről érkező dolog, és az ellen különböző módon lehet védekezni. Jézus pedig ebben a példázatában is arra teszi hangsúlyt, hogy ez nem olyan külső ellenség, mint most egy vírustámadás, mint a török hódítás annak idején Magyarországgal szemben, keresztény Európával szemben, hanem bizony a gonosz az bennünk fészkel, belénk akarja fészkelni magát, és mi, amikor mindig arra gondolunk, hogy Istentől segítséget kérünk, hogy jöjjön és segítsen bennünket, akkor ez a külső ellenség ellen szoktuk érteni, vagy szokták érteni a legtöbben és általában. Hát ott van a másik ember, ott vannak a többiek, ott vannak aztán a körülmények, azok a külső tényezők, amelyek engem fenyegetnek, és a velük való harcban, küzdelemben kellene megtartania engem Istennek, és hát ezért könyörgünk, és talán most az elmúlt időszakban többet könyörtünk másokért, hogy őket is tartsa meg ez a külső ellenséggel szemben. Jézus azonban arról beszél, hogy bennünk akar lakozni a sátán, ahogyan Kálvin János írja ennél a résznél, mert rajtunk kívül nem érzi jól magát a sátán. Neki a teremtett világ, a paradicsomi állapotok, amiket meg tudunk becsülni a természeti környezet, az nem felüdülés, az nem jó, az nem pihenő hely. Víz nélkül helyeken bolyong, rosszul érzi magát, csak az emberi egzisztenciában érzi jól magát, amit azután tönkre akar tenni, amit a maga képére akar formálni. És azt érthetjük meg még Jézus szavaiból, megint csak az önismeretre, meg az emberek nagy részre gondolva, hogy keresik a helyüket, a céljuk, a hivatásukat, hogy mi értelme az életüknek, a sátán nem gondolkodik ezen. Ő neki megvan, ő tudja, az ő lételeme, az ő élet célja az az, hogy az embert tönkre tegye. Ez nem kérdés, ezért nem kérdés tehát, hogy mindannyian ki vagyunk téve ennek a veszedelemnek. Jézus példázata nem egy emberről szól, nem egy bizonyos közösségről szól, még ha olyan kicsengése is van a farizeusokkal szembeni polémia során, hanem minden ember ki van téve ennek a fenyegetésnek, hogy jön, és visszajön, és újra jön a sátán, és egyre nagyobb erővel támad, és ezért beszél arról Jézus, hogy vagy az ő jelenlétét kívánjuk, engedjük, készítjük el a saját életünkben, és ha ő jön, akkor megy a sátán, vagy pedig hátat fordítunk neki, nem fogadjuk be, és akkor a természeti törvény szerint, amely irtózik az ürességtől, akkor ezt az üres teret, amit az ember a saját maga akar ugye tisztán tartani, felékesíteni, szépen tartani, ebbe az ürességbe aztán visszajön akkor azonnal a sátán, és még rosszabb lehet, mint korábban volt. És azt gondolom, hogy az elmúlt időszak során azért nekünk is volt időnk arra, hogy önmagunkon is elgondolkozzunk a saját helyzetünkről, életünkről, hogyan lesz tovább, és ezekre a gondolkodásokra, kérdésekre én úgy érzem, hogy nagyon jó, amit Jézus ebben a példázatban elmond, mert ugyan nincs így szó szerint beleírva, de pontosan arról van szó, hogy nekünk Isten segítsége nem elsősorban a külső fenyegetettség ellen, a külső körülmények, vagy a másik ember a többiekkel szemben szükségeltetik, mint hogy nagyon sokszor azért szoktunk imádkozni, hogy legalább hadd bírjam elviselni a másikat, hanem önmagunkkal szemben, tehát a belénk költöző sátánnal szemben pontosabban van szükségünk arra, hogy Isten megmentsen bennünket. És ezért, hogy most pünkösdöt ünnepeltük, Szent Háromság vasárnapját ünnepeltük, ezért nagyon fontos az, hogy mi a lélek kitöltetésért, belénk töltetésért imádkozzunk, mert ha ő tölt meg bennünket, akkor nincs esélye a sátánnak, hogy visszaköltözzön, hogy megerősödjön bennünk, és hogy a kárunkra legyen. Ezért tehát, amikor most úgy tűnik, hogy túl vagyunk a járványnak az egyik súlyos szakaszán, akkor szabad nekünk ezért imádkoznunk, hogy akár fellélegzés jön, akár szorongattatás jön, a legfontosabb mindig ez legyen, hogy mi telve legyünk a Szent Lélekkel, mert akkor nincs esélye a sátánnak, hogy ránk törve tönkre tegyen bennünket. Ezért tehát én mindenkit arra biztatok, hogy természetesen imádkozunk egymásért, többiekért, külső ellenségek között, vagy ellenségeskedők között megtartatásért is, de leginkább azért imádkozzunk, hogy minket belülről védelmezzen, bennünket teljesen töltsön meg a Szent Lélek Isten, hogy így ne legyen rosszabb az állapotunk, mint korábban, hanem egyre jobb legyen, egyre tisztábbak, egyre erősebbek lehessünk, egyre inkább eltökéletek, hogy mi pedig Jézus követjük, bármi történik is körülöttünk. És ha így tudunk tenni, akkor adhatunk sok olyan kérdésre választ, amit említettem az imént, és amiről sokat beszéltek az egyházunk köreiben is, hogy milyen sokan érdeklődtek most az online közvetítések nyomán az Isten tiszteleti alkalmaink, a Biblia magyarázatok iránt, és hogy mi lesz ebből a nagy érdeklődésből, mit sikerül ebből megtartani, mindennapi gyakorlatra tetre váltani. Én meg vagyok győződve arról, hogy az érdeklődést, ha az komoly, ha az állhatatos, ha az kitartó, akkor úgy tudjuk valóban jól kormányozni, hogyha mi magunk arra tudunk példák lenni és példát mutatni, milyen az az élet, amelyik a Szentlélek erőterében, a Szentlélekkel megtöltve éli az életét. Ilyen emberekre van szükség, ilyen embereket kell nekünk is keresnünk, találnunk, és ilyenekké szabad és kell nekünk magunknak is válnunk. Amen. Imádkozunk most, testvéreim. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy a Szentírás világosan rámutat az igazi veszedelmekre, és külön köszönjük, hogy ezt nem azért teszi, hogy minket kétségbeesésbe taszítson, hanem azért, hogy mert mindig felmutatja, hogy meglássuk, elfogadjuk, elhiggyük a megváltás, a megszabadítás, a megtartásnak a lehetőségét. Mert azt nekünk is mindannyiunknak kínálod. Az nem elérhetetlen. Az nincs olyan távol, hogy mi ne lehetnénk részesei. Hiszen éppen azt ígéred, hogy közel jössz hozzánk, és ezért szabad nekünk is megnyitnunk egész lényünket előtted, hogy te töltsd be bennünket, és szabadíts meg a gonosztól, szabadíts meg bennünket azoktól a gondolatoktól, amelyek vonzák, hívják, helyet készítenek a gonosznak, hogy vágyjunk arra a tisztaságra, amit lelked jelenléte mindannyiunk életében jelenthet. Könyörgünk, Urunk, Anya Szentegyházunkért, a szolgálatáért, hogy erővel, hogy hittel, hogy meggyőződéssel, hogy vonzón tudja hirdetni az evangéliumot a mai emberiségnek is, azzal a jó reménységgel, hogy mindazok, akiket te kiválasztottál, el fogsz hívni, meg fogják hallani, hallgatni az evangéliumot, és az munkálkodni fog a szívükben. Könyörgünk lelki pásztorainkért, presbitereinkért és gyülekezetünk tagjaiért, könyörgünk a fiatalokért, a gyermekekért, hiszen vége a hittanoktatásnak és kezdődik, vagy kezdődne a nyári ifjúsági gyermektáboroknak a szezonja. Kérünk, óvd meg azokat, akik megtartják azokat, szervezik, akik részt vesznek azokon, és adj türelmet azoknak, akik nem tudnak talán eljutni majd most ilyen alkalmakra, hiszen a legfontosabb, hogy hozzád kapcsolódjunk, és rajtad keresztül egymáshoz is. Erre pedig lehetőséget ad a mindennapi igeolvasás is. Köszönjük ezt a lehetőséget, ezt az ajándékot, amivel élhetünk. Imádkozunk munkatársi közösségünkért is, az előttünk álló hetekért, hónapokért, időszakért. Te tudod, szinte egyedül mondhatjuk, hogy mi következik. Arra kérünk, hogy mindenben adj nekünk jó belátást, türelmet, együttmunkálkodást, bölcsességet vezetőinknek, ügyességet az építőknek, a tervezőknek, hogy szépen, ékesen a te dicsőségedre történessen minden ebben az épületben is, a fizikai értelemben, és ebben a közösségben, lelki értelemben is. Urunk, hálát adunk azért, hogy mi hozzád fordulhatunk. Hadd tegyük ezt napról napra, ezután is, kérünk ebben is segíts minket. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.